műsorra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Teljes gőzzel folyik a munka a törvényhozásban. A holnapi ünnepi együttes ülés előkészítése előtt sok olyan napirendi pont szerepel műsoron, amely energetikai szempontból az infrastruktúrális beruházások jövőjét illetően kaphatnak nagyobb súlyt a továbbiakban. Sajnos kellemetlen kérdések is szerepelnek, már ami a magyar közösség érdekeit érinti, de vannak ünnepi momentumok. A centenáriumi ünnepségeken való részvétel vagy távolmaradás mellett az is jelentőséggel bír, hogy vasárnap advent első gyertyáját gyújtjuk majd meg. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai napra kész műsorban egy kora délután rögzített interjúban Fehér László Ödön felsőháromszéki szenátorral, az RNDS felsőházi frakcióvezető helyettesével, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is tisztelettel köszöntöm a Marosvásári Rádió hallgatóit.
Kezdjük talán a mai munkanapnak a részleteivel, mert hogy eléggé elfoglalt a szenátor úr, bizottsági ülése volt. Milyen napirendi pontok vannak ma a felsőház ülésrendjében?
Bizottsági ülés volt, és én az energetikai bizottság ülésén vettem részt, ahol az úgynevezett PENELED-ét már mindenki ismeri, vagyis a vidékfejlesztési program. Ott próbáljuk egy törvénytervezetbe kibővíteni, amelyben azt kértük a kollégákat, hogy az RMDS az törvénytervezetet szavazzák meg, amelyben esélyt adunk és lehetőséget adunk annak érdekében, hogy a gáz és villanyvezetéket tovább bővítsük. És itt voltam Bente Sándor kollégámmal a bizottságban, és előterjesztettük ezt a törvénytervezetet, amely teljes támogatást kapott, úgyhogy várjuk, hogy a felsőházban bekerüljön, és ott is megszavazzák, hogy majd lehet a képviselőházban, és remélhetőleg a harmadik vidékfejlesztési tervben lehetőség lesz a községeknek, városoknak és mindenkinek, akik akarnak gáz és villanyvezetéket tovább fejleszteni, beruházni, akkor ez remélhetőleg támogatva lesz.
Egyéb iránt biztosítékot tud nyújtani a tisztelt hallgatók számára, hogy a korábbi információ az megerősíthető olyan értelemben, hogy a tavaszig nem nő sem a villany, sem a gáz ára.
Nézze, én remélem, hogy nem nő, és ez így is lesz. Tehát én személyem nem elég erős, hogy erre biztosítékot adjak. Én is remélem, és nem is lehetne megadni a lehetőséget erre, hogy nőjön, mivel ha nő, akkor azt jelenti, hogy most, mikor a legtöbbet fogyasztanak, már sokan gázzal, mint villanyra füttenek, akkor nagyon megnőnek a költségek. Én remélem, hogy betartsák a szavukat, és így is marad, és nem fogják megemelni ezeket az energia hordozóknak az árait.
Egyéb iránt felvetődött még egy bő hónappal ezelőtt a villanyáram árának az emelése, annak kapcsán, hogy rettenetesen száraz volt az ősz, és a vízi erőművek vízhozama az borzasztóan lecsökkent, és emiatt nehézségek akadhattak volna a villanyáram ellátással. Ez továbbra is fennáll, tud ezzel kapcsolatosan információkat szolgálni, ha már energetikai bizottsági ülésről beszélt, vagy pedig helyreállt a helyzet?
Nézze, hát mint tudjuk, nem valami sok csapadék jött, de nekem a gondom tudja örökké az van, hogy bármikor, mikor mondjuk szárosságban nincs elég szél, nagy a hó, kis a hó, akkor megkapják ezek a vállalatok azt a lehetőséget, vagy azokat az érveket, amelyben növelni akarják ezeknek az energiahozatoknak az árait. Csak fordítva nem látom azt, hogy mondjuk mikor sok víz van, jó esőzés van, és akkor tudjuk, hogy megvan az olcsó energia, akkor nem látnám azt, hogy annyira sietnek annak érdekében, hogy csökkentsék az árakat a lakosság fele. Úgyhogy én ezért úgy látom, hogy nem lenne normális különböző okokot kapni most a téli szezonban, mikor is úgyis nagyobb lesz a fogyasztás. Van nagyobb piac, tehát én szerintem egy normális gazdaságban ez nem biztos azt követelni meg, akkor szabad piac van, hogy az árakot megemeljük.
Bízunk benne, hogy nem lesz fekete ajándék a karácsonyi ünnepek előtt a kormány és az illetékesek részéről. Egyéb iránt ön a szállításügyi szakbizottságának is tagja. Nos, ez a kérdés, ez azt hiszem, hogy szintén keményen foglalkoztatja a közvéleményt. Már csak abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy az ezelőtt bő egy héttel történt Herce-Hurca után Lucián Sová volt szállításügyi miniszter, végül is lemondott, és új, ezúttal úgy tűnik, hogy szakember vette át a helyét a szállításügyi tárca élén, aki információink szerint a mai nap folyamán éppen az Aranyosgyéres Marosvásárhelyi autópálya szakaszok építkezési munkálatainak fázisait ellenőrzi itt a terepen. Mi a véleményük az új szállításügyi miniszter személyéről, és egyáltalán várható-e valamilyen pozitív irányú változás a tárca vezetésében?
Hát nézze, én következőt mondom el, tehát 30 év, és mindannyian tudjuk, hogy nagyon sok tárca vezetőt segítek ki, de azt is be kell ismerjük, hogy sajnos a szállítási infrastruktúra, az beszélhetünk, hogy a vasút vagy pedig a közutakon való szállításnak a javulása, az úthálózat, hát nem valami viselkedhetünk nagyon sokat itt Romániában. Tehát ha azt kér, hogy optimista legyek, én szeretnék optimista lenni, mert ideje lenne már egyszer és mindenkorra, mert 30 év már a forradalom eltelt, hogy pontra tegyük a hálózatainkat, mert ha nem lesz ahol szállítsunk, akkor hiába remélkedünk felemelő gazdaságban és dübörgő gazdaságban, mert erről beszélünk. Csak éppen a vasúton a 15 km átlaggal közlekednek azok a szegervények, amelyikbe szállítsák az árut. Na hát akkor így majd nagyon fog dübörgni a gazdaságban. Ugyanezt beszéltünk az autópályákról, és úgyhogy én megadom az esélyt, és örvendek annak a szakember, de én azt mondom, hogy az az ember kell majd erre a miniszter évire, aki a szakembersége mellett egy nagyon jó ügyvezető, vezető, és célirányosan is nagy támogatása van a párton belül, és olyan változtatásokat fog tudni végrehajtani, hogy a minisztériumban meg az építkezők feltételeit javítva, úgyhogy tudjanak építeni és hatályra dolgozni. Mert ezek a feltételeket nem tud teljesíteni, lehet jó szakember, de nem azt fogják nézni, milyen szakember, hanem maga után mit fog hagyni.
Csak hogy nem minden tőle függ, most én nem akarom menteni a helyzetet, de ugyebár az utolsó közelmúltbeli költségvetés kiegészítés kapcsán is az infrastruktúrális beruházások fejezetéből keményen vagdosott a kabinet. Másrészt pedig azt is tudjuk, hogy erre a célra előirányzott összegeket Brüsszel irányából Románia rettenetesen rossz százalékban hívja le. Tehát nem biztos, hogy csak a szállításügyi miniszternek a fejét kell venni akkor, hogyha ebben az országban a dolgok nem úgy mennek, mint ahogy kellene, hogy menjenek. Ezzel kapcsolatosan esetleg véleménykülönbségem van a szenátor úr?
Nincsen, egyetértek. Pont ezért mondtam, hogy nem elég az, hogy egy valaki a minisztérium élén szakmai ember, vagy nem szakmai, persze, az segít abba a döntésbe. Én is azt látom, hogy a román politikának kellett volna egy sorsdöntő célirányt, célt meghozzon minden politika pártak közösen, mert ha azt akartuk volna, hogy Romániában egy fejlődő gazdaságot, még egyszer idézőjelben dübörgő gazdaságot teremtsünk, annak egyik föltétele mindenfajta infrastruktúra fejlesztés, elsősorban infrastruktúra fejlesztés, így beleértve az energiát, amiről az előbb beszéltünk, és beleértve a szállítási infrastruktúrát. Tehát ha ezt most nem tudjuk megoldani, és nem tudtunk ebben megegyezni, ez az eredménye annak, hogy máma közülben 800 km autópályánk van, vasúthálózatból a 14 000-ből durván 10 000 garancián kívüli hálózat, mert nem voltunk határozottak, és minden kis apósággal foglalkoztunk, minisztereket váltottunk le, és mikor megvolt a pénz, sem voltunk képesek elkölteni, mert különböző okokra fogva, vitatkozva, törvény és kiskapukat keresve kényelmesen ültünk a székünkbe. Tehát én is azt látom, hogy megvan most a úgynevezett masterplan terv, és azt kellene végrehajtani, mert abban nagyon sok jó elképzelés van, és nem kéne keresni kibuvásokat. Szerintem úgy az építőköt, elő kell venni, hogy miért nem építenek, mint azok, akik ezt megrendelték. Úgyhogy egyetértek önnel, nem csak a minisztertől függ. Mi azt akarom, szinte mondhatnám, hogy egyik a kis láncszemben. Ő, ami van a miniszter, hogy építünk, vagy nem építünk autópályát, vagy bármit románnak.
Pozitívumként tűnik az, hogy az oly sokat hangoztatott terepmunka, ez ezúttal az új miniszter kapcsán beigazolódott. Na már most azt említette, hogy a szállításra használt tervonatok mekkora sebességgel közlekednek Romániában. Viszont itt a Székelyföld peremén érintőlegesen eléggé komoly beruházás zajlik, és itt a Segesvártól Piskin keresztül a határig tartó vasútvonal felújítási munkálataira gondolok, vagy pedig hát most már törvényben van rögzítve a Marosvásárhelyi-Ászfásár autópálya megépítése. Talán ez nem annyira jó az önök szempontjából, három székelyek szempontjából, mert hogy jobb lett volna, hogyha a Brassó-Bákó autópálya kap zöld utat, mondom az önök szempontjából. Tehát e tekintetben jelen pillanatban hogy is állunk, tisztelt szenátor úr?
Ha úgy nézem, hogy kézivásárhely és háromszéki vagyok, akkor normálisnak hangzik az, hogy azt mondom, hogy Brassó és Bákói autópálya számomra fontosabb, mint Marosvásárhelyes. De ha azt nézem, és ha félreteszem, hogy én hovalósi vagyok, hogy melyiket lehet hamarabb kivitelezni, felépíteni annak érdekében, hogy Erdélyt Moldáviával, Moldvával összekapcsoljuk, én úgy látom, hogy sokkal egyszerűbb és könnyebb és gyorsabban felépíthető a Brassó-Bákói autópálya. Tehát én ennek érdekében úgy állunk, hogy megmondom őszintén, több kollégámmal a múlt héten írtunk egy törvényjavaslatot, amelyben ugyanúgy, mint a Marosvásárhelyi-Jási autópálya felépítésére tettek le és hagyta jóvá a parlamenttel, szeretném ezt is jóvá hagyat. Tehát én nem zárom ki, nem kell felépíteni, de hogy minél több autópálya, annál jobb gazdaságot jelent. De ha nem lett volna ennyi vita, hogy hol menjen át Erdélyben, az előbb említett is meg lett volna a cél, hogy már egyszer kössük össze Moldovát, akkor szerintem mindegy lett volna, hogy Brassó-Bákó épül fel, a magas jár, csak épült volna fel. Na most nagyon jó volt ezen vitatkozni, nagyon jó volt keresni a kibúvókot, egyik se épült meg. De ezelőtt, mikor én idejöttem már, akkor megjelent a Masterplan egyik tervében a Brassó-Bákói autópálya, akkor azt jóval hagyták volna, akkor lehet, hogy már tudtunk volna közlekedni ezen. Na azóta vannak tervek, vannak elképzelések, csak éppen nem tudunk Moldvába autópálya menni.
Engedjen meg egy kényes kérdést. Miért nem lehet gondolkodni mind a két autópályában? Marosvásár-Jászvásár, Brassó-Bákó autópályák megépítésébe. Állítólag pénz lenne rá, ezt Corina Crețu, régiófejlesztés európai biztosasszony, a szociáldemokraták által Brüsszelbe küldött szakember jelentette ki, és rendesen az utóbbi időben kritizálta is a kormányt amiatt, hogy nem képes ezeket a pénzeket hatékonyan felhasználni.
Teljesen ennyit értek önnel, hogy ez így mind a kettővel szólját. Én azt mondtam, meg kell kapni ezt a finanszírozását, és fenn is tartom, mind a kettőt fel kell építeni, mert igen, minél több autópálya köt össze városainkat, országrészeinket, annál gyorsabb fejlődő lehetőség van. Én is egyetértek vele, és itt tényleg egy kis zárójelet, mert ezelőtt 3-4 hét, egy hónappal volt egy olyan találkozás itt a parlamentben, ahol a képviselők, a szenátorok, a szállítási bizottságban meghívták a jelenleg az építőköt, és ugyanúgy a szó, akik építetnek, vagyis a minisztériumot, ugye aki képviselte a vasút meg az úthálózatot is. És őszintén mondom, hogy akkor láttam meg nagyon érdekes jelenséget, mert azért hívtuk meg, hogy őszinte beszédben és mondják el, hogy miért itt azok a problémák, amely alapnak oka miatt nem építenek. És mikor elkezdett a beszéd, akkor mindenki ilyen, hogy nem sértsek meg, szerintem sejmesen beszélt, senki az elején nem akart konkrét és komoly gondokat felhozni annak érdekében, hogy miért nem épített. Úgy éreztem, hogy mint a mind a két fél meg lenne vele a stílussal, vele a haladással égedve, úgy aki rendeli, meg úgy aki épít. És akkor eléggé hangosan beszóltam, hogy most már időnket itt nevesztegessük, mert nem színdarabra jöttünk, hanem konkrét megoldásra. Na aztán felének ült a dolog, és én úgy gondolom, hogy nagyon jó kimenni helyszínre, ki kell menni helyszínre, de meg kell nézni minden a adminisztratív akadályt, ami ezek építésében az országnak, a kormánynak, a minisztériumnak, a parlamentnek el kell köldítse az építők elejét, és akkor nagyon komolyan kimenni ilyen az építőtelepre, és megkövetelni az idő betartását, mert leírták, olyan szerződést kötni, amelyikben megbüntetik, ha nem tartsák be időben. Igen, így kell átalakítani, de minden esetre elsősorban meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy semmilyen adminisztratív akadály ne legyen annak, hogy ők építsenek.
Hát igen, elméletileg ez így lenne, csak hogy a gyakorlat nálunk másképp működik. Egyébiránt van ott egy másik fontos beruházás, amely szintén önök számára, mint háromszékiek számára nagyon jelentős lenne, és ki is fejezték. Tudomásom szerint talán a megyei tanácsok között együttműködési viszony is van a Vidombáki repülőtérnek a kérdése. Na most olyan információkat hallottam az utóbbi időben, hogy ha minek kell egy újabb repülőtér, mikor itt van a Nagyszeben, itt a Vásárhelyi, Kolozsvári, eléggé közel egymáshoz, akkor minek kell egy újabb légikikötő, minek kell annyi pénzt beruházni. Mi a helyzet a Vidombáki repülőtérrel, tiszta szenátor?
Én személyesen vagyok, aki támogatta a Vidombáki repülőteret, és annyit kell tudni, hogy Romániában Brassó volt egyik gazdaság legfejlettebb város. 89 után kikik nem ezt nagyon tönkre akarták tenni, és ennek köszönhetően nem is tervezgettek ide se autópálya, se repteret. Nem értem meg. Én úgy gondolom, ha jövőt nézzük, hogy most már nem csak utakon, vasúton, de repülőn most már az emberek úgy járnak, mint régen a két faluk között szekérrel, tehát annyira gyakran busszal, vagy bármivel, tehát a repülő járatok ott most nem úgy kell elképzelni, hogy ezért, mint régen 1000 km, 500 km-re voltak a repterek egymástól, hanem igenis az a 200 km rengeteget számít. Elsősorban időben, és az idő az örökké pénz, úgy a gazdaság, mint az embereké, de nem felejtsük el azt, hogy jelenleg se Szebenig nem tudunk elmenni autópályával, se Marosvásárig nem tudunk elmenni autópályán, se Bukurestig nem tudunk elmenni autópályával. Úgyhogy én a megyei tanácsnak, a három megyének, három megyei tanács elnöknek a kezdeményezését és a hozzáállását én csak üdvözlőni tudom, és igen, meg kell teremteni annak, hogy egyik legmodernabb, legnagyobb reptere legyen Brassónak, mert a környék gazdaságát ki kell szolgálja, a környék embereit, és legyen Székelyföldnek egy ilyen teremtmény hamarabb.
Tehát van, amiről vitatkozni van, amivel kapcsolatosan törvénykezdeményezéseket véglegesíteni, viszont most néhány napra egészen más lesz a központi téma. Ugyebár holnap a parlament ünnepi ülést tart a centenárium kapcsán. Nos, milyen a készülődés jelen pillanatban, tisztelt szenátor úr? Együttesülés lesz, és mikorra várható ez az ülés?
Igen, holnap 2-kor lesz az együttesülés, amelyre részt fogunk venni az RMDSZ minden képviselő szenátor, aki itt jelen van is részt fog venni. El fogunk menni, és itt megvan adva lehetőség, hogy elmondjuk a véleményünket is. Novák szenátor kollégám fogja véleményünket, közös véleményünket elmondani és felolvasni. Abban nem mondom el, hadd legyen meglepetés, hogy mit fog mondani. Én annyit tudok mondani, hogy mi tiszteljük minden népnek az ünnepét, de ők is tiszteljenek minket, annyira minket tiszteljük. És akkor nem lesz probléma az, hogy ünnepelünk, vagy nem ünnepelünk.
És a holnapi együttes ülés után mindenki hazamegy, és ott folytatódnak a tevékenységek. Hát túl gyümölcsöző tevékenység ez alatt a szabadnap sorozat alatt nem valószínű, hogy lesz, de lesznek helyi ünnepségek is. Na most keserű szájízzel vették tudomásul azt a kijelentését a kormány megbízottnak ott Kovászna megyében, amivel önöket is meghívta. Elmennek-e egyáltalán, vagy nem, és Kézdivásárhelyen konkrétan mi várható 2018. december 1-én?
Nézze, én nem értem meg a kormánybiztost, mert az előbb említett példát kellene vegyen, hogy itt, mikor közösen ünnepelünk a parlamentben és a szenátusban, akkor minden pártnak etnikai alap figyelembe vétel nélkül, nem veszük figyelembe, kinek milyen etnikai képviselete van, meg fognak szólalni. Tehát akkor hogy merjen diszkriminációt csinálni a mi kedves prefektusunk, hogy kijelenti, hogy igenis a magyarok képviselői nem szólhatnak hozzá. Nem, hogy én hozzá akarok szólni, de nekünk a megyének van egy elnöke, megyei tanács elnöke. Hát annak, ha nem azt mondom az elsőnek, de szerintem elsőnek kellene felszólaljon, mert ha azt nézzük, hogy a választott személy, a prefektus, a kinevezett személy, de legalább másosszóban szót kell adni. És úgy gondolom, ha elvárják, hogy ott legyünk és tiszteletet adjunk az ők ünnepének, akkor ez a minimális. Nem, hogy megtiltsa, hanem megkéri szépen, hogy szóljunk hozzá. Úgyhogy nézze, kézivásárhelyen is, így fogalmazom, én sem fogok oda elmenni az ünnepségre. Remélem, hogy a román lakosság, a kézivásár román lakossága boldogan fog ünnepelni az ő ünnepe. Nyugodtan ünnepeljék, tartsák tiszteletbe a kézivásárhely többségű lakosságát, és mit mondjak nekik, számik a jó ünnepet.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Fejér László, ödön szenátor úr, ha már az előbb a december 1-e megünnepléséről ejtettünk szót, akkor amellett, hogy ilyen meghívót kaptak, amilyet kaptak, van egy másik keserű szájízt okozó eseménysorozat is, amely 3 évvel ezelőtti december 1-jei ünneppel kapcsolatos. Ön szívügyének tartja azt, hogy Beke István és Szőcs Zoltánnak az ügyét képviselje olyannyira, hogy az összes tömegrendezvényem, amely tiltakozásképpen rendeződött mind Kézdivásárhelyen, mind talán Csíkszeredában, ha jól emlékszem, részt vett, fel is szólalt, sőt, nyílt levélben fordult Kulcsár Terza József parlamenti képviselő kollégájával az államelnökhöz, és múlt pénteken egy petíciót is megfogalmaztak, amelyhez további törvényhozási kollégák is csatlakoztak. Mi a remény, ides tova, annyi év után arra, hogy Beke István és Szőcs Zoltán ügye végre normális körülmények között rendeződjön?
Hát igen, mi a remény? A remény hal meg utoljára. Én remélem, és nem adom fel a reményt, hogy Beke István és Szőcs Zoltánt, akik szerintem, és nem csak szerintem, igazságtalan elítéltek, és bizonyítékok nélkül. És ezt azért mondom, nem csak én, mert mint tetszik tudni, hogy a kollégám együtt ott voltunk a bizottságban, amikor idejött az ügyvéd úr, és az emberjogi bizottságban az ügyvéd, egy román, becsületes ember, két ügyvéd volt végül is, és nagyon jól elmondta, és bebizonyította ott az összes tagnak, akik ott voltak a bizottság tagjainak, hogy mennyire bizonyítékok nélkül is egy szervezett igazságteremtés történt, és ott tisztán elmondtuk, és gondolom megértették, hogy a magyarok és a székek nem terroristák, ahogy nem se nem Beke István, se nem Zoli Zoltán nem terrorista. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki igazságtalan el, akkor meg kell tegyünk mindent annak érdekében, hogy az igazságtalanság megszűnjön. Ezt így írtam, mindent mondta a felszólalásainkban. Ezt tettem meg, amikor több hónapon keresztül nem írták le az ítéletet, és nem tözölték ki, akkor fordultam a miniszter úrhoz, Tóth Kádár miniszter úrhoz, és akit, hogy magyarázzam, nagyon tetszett nekem a fellépése, mert azonnal a bírónő ellen, aki nem írta meg az indoklást, kiküldte rá az ellenőrzést, hogy miért nem végzi a feladatát, és a 30 napon a törvények által előírt idő alatt miért nem adja ki, és annak köszönhetően végre 4 hónapra megkapták az indoklást. Az indoklásra azért volt szükség, hogy az ügyvédek megtérlek mindent a román jogrend szerint, hogy folytassák a védekezést és a felfüggesztését az ítéletnek. Tehát most ez úton van, ugyanúgy a magyarországi barátaim Bajka jó meg Lomiciór ott Strasbourg fele közlekednek és közelednek annak érdekében, hogy ezzel az indoklással ott is bebizonyítsák Strasbourgban, hogy ez a két ember ártatlan volt elítélve. Ennek volt a folytatása az, hogy mi Kulcsár úrral és a többi kollégánkkal, akik aláírtak ezt a petíciót, elmenjünk és átadjuk az elnök úrnak, az elnök hivatalon keresztül jutassunk el hozzá egy olyan petíciót, amelyben kérjük, hogy ő is foglalkozzon az ügyel, tegyen meg minden terhető törvényes eljárást annak érdekében, hogy hát ha az Isten adja, és karácsony ezek az emberek haza, mert ártatlanul vannak.
Az államelnöknek jogában áll, főleg ilyen nagy esemény kapcsán, mint a centenárium megünneplése, közkegyelmet biztosítani bizonyos elítéltek számára. Beke István és Szőcs Zoltán esete beletartozhat-e ebbe a közkegyelmi jogrendbe, vagy nem is tudom, minek nevezzem.
Igen, hát nézze, én úgy gondolom, hogy ha azt az oldalt nézik, hogy most a 100 év után azt próbáljuk elhitetni, hogy itt mindenki egyformán boldog és szereti, és megkapta azokat a feltételeket, amelyek benne az országban nyugodtan tud élni, és nincs diszkrimináció az itt élő több nemzetiség között, akkor az elnök úrnak olyan jó példa lenne erre, hogy ezt vigye érvényre, úgy adjon ennek, mondjam úgy, erős példát, hogy megszüntesse egy nagy többséggel szemben, a székely magyarokkal szemben azt a vádat, hogy terroristák itt Romániában, mert mindenki tudja, hogy nem az. Úgyhogy nagyon ő, mint német kisebbség, nagyon nagy dolog lenne, hogy nem csak a német kisebbségek nincsenek megkülönböztetve itt Romániában, akkor mutassuk meg, hogy a székely és a magyar kisebbség is megkülönböztetve, és akkor adja meg ezt a kegyelmet. Ez biztos nagyon szép dolog lenne tőle, és gondolom, hogy az egész román társadalom egy szép ajándék lenne a székelyeknek, a magyaroknak, hogy lehet jövőre sokkal jobb színvel készüljünk az ő könyvek.
Egyéb iránt engedjen meg egy sajátos kérdést, mert azt tudom, hogy eléggé érzékeny szálak kötik a szebeni magyar közösséghez, és a szebeni magyar napok állandó résztvevője. Na már most az ott élő magyar közösségnek mi a véleménye a volt polgármesterükről, a jelenlegi államelnökükről? Azt is tudomásul véve, hogy Klaus Johannis jelenleg is abba a főtéri templomba jár Nagyszebenbe, ahol később magyar misét is tartanak.
Igen, nézze, én ezt, mikor Szebenben megyesen voltam, többször rá kérdeztem, hogy mi a véleményük, és megmondom őszintén, semmi jó véleménnyel nem voltak Klaus Johannis elnökünkhöz. Semmi olyan nem tudtak felhozni jó érvet, hogy igenis, hogy ők a kisebbségek mellett valamit is letett volna az asztalon, gondolom az ő fórumán kívül, de én nem láttam, hogy az ottani magyar lakók azt mondták volna, hogy igenis ezt a magyar, az RMDS-et, a magyarságot, a Karbáit pártot ott a környéken pozitívan valamilyen módon segítette volna, hanem ellenkezőleg.
Ha már említette azt, hogy ugyebár a magyarok ellen milyen ítéletek születnek, hát van egy kényes dolog, kényes kérdés ott önöknél, nem Kézdivásárhelyen, hanem Sepsiszentgyörggyel kapcsolatosan. Imáron végleges törvényszéki ítélet utasította el a református egyháznak a Székely Mikó kollégium visszaállamosítása megszüntetésére tett kérését, és ha már említett az előbb, hogy az ügy képviselete kapcsán bizonyos szakértők már Strasbourg fele irányultak, akkor a Székely Mikó kollégium ügyében is ez tűnik az utolsó kiútnak. Mi a véleménye a bírósági végleges döntésről, és hát hogyan fogadta a közösség ezt a lesújtó ítéletet?
Nézze, a véleményem. A véleményem az, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a rossz ítéletet megszüntessük. Csak itt a gond az, hogy én úgy gondolom, ha már 100 évről beszélünk, én azt hiszem, 100 év ezelőtt döntötték el, hogy a magyar közösségek, más nemzetiségek közösségek vagyonát elveszik, és az folyik mai napig. És hiába 89 után a restitúció integró törvényt meghozták, mint általában mindent, amit megígértek velünk szemben, nem tartották benn, mert azt a visszaszolgáltatási törvényt, amit jól hagytak, nem vitték végre, tehát állt a visszaszolgáltatás, és most ellenkezőleg nem, hogy azt folytassák, hanem megfordították, és folytassák vagyonok, magyarság vagyonainak, az erdélyi magyarság vagyonok az elkobzását. Én úgy gondolom, hogy végre jogrendet pontra kellene tenni, és cégek elne annyi, mert minden ezet egyformán kell legyen, és a magán tulajdon szentesítve, tiszteletbe kellene tartani, és nem kiskapukot keresve, és olyan döntő bírókot keresve, akik nem veszik észre a fától az erdőt, és ilyen értelemben döntenek, ahogy beszéltem. Úgyhogy gondolom, hogy lekerüljünk. Biztos vagyok, hogy folyamatosan tárgyalások vannak, és ezt az ők céljukot kellene valamilyen módon megértetni, hogy a 21. század, 22. században nem ez a cél, hanem határok nélkül minden nemzet boldogságban itt a Kárpát-medencében egymás között szeretetben élünk. És ha ezt a célt el tudjuk fogadni, akkor ezek a rossz ítéletek szerintem meg fognak szűnni. Ha nem tudjuk ezt megváltoztatni, akkor folytatunk.
Egyéb iránt a Székely Mikó Kollégium ügyével kapcsolatosan Kelemen Hunor szövetségi elnök is teljes támogatásáról biztosított az erdélyi református egyház kerület vezetőségét, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy támogassák a további lépéseket is, csak hogy. Az utóbbi időben egyre újabb ilyen kétes esetek kapcsán merül fel az aggódalom, hogy visszaállamosítás történik, és egyesek már a 89 előtti helyzetet vetítik előre. Ott van az Osdolai közbirtokosság, mintegy 3000 hektárt kitevő erdőterülete, és a helyi közösség most azért aggódik, hogy kiszemelte a román állam ezt az erdőterületet, és hogy 16 év után az erdőterület is a visszaállamosításnak a helyzetébe fog kerülni. Hogyan tudják megakadályozni?
Hát igen, én szerintem pont arról van, mint az elég, de mondjak egy nagyon érdekeset erről az Osdolai területről, hogy látszoljon az, amit mondtam, hogy ezelőtt 100 évvel elkezdték ezt. Annyit kell tudni, hogy ott körülbelül 3000 hektárt említettük, de ha jól tudom, 4500 hektárnyi közbirtokosság elget ad az osdolaiakhoz. De persze a megyésítéskor 1500 hektárt átcsatoltak Ráncsa vidéken, és mikor visszakérték a közbirtokosság a tulajdonjogot, az egészre kérte Orzola, és annyit kell tudni, hogy a túlsó Ráncsa megye nem is kérte, de megkapta ezt a közbirtokossági jogot az 1000-valahány hektárral, és mi is megkaptuk az orzolaiak a 3000 hektárt, mert ott volt a papír, amely bizonyította, hogy 48-ban az övé volt, a közbirtokosságé volt, hogy az előtt mik történtek, és milyen beszélek arról, az egy másik ügy. De amikor elvették tőlük, az övéké volt. Az érdekesség az, hogy a pénzügyminiszter indított ezt az ellenőrzést, de a tudtommal nem mentek ki Ráncsa megyében, hogy akkor az az 1000 hektárt is adjátok vissza a román államnak, mert ott román emberek kezében van a közbirtokosság, tehát ott nem probléma. Tehát itt probléma, ahol több mint 1000 székely magyar ember kezében van a terület, azt el kell vegye a román állam. De ugyanaz a hiba, ha idézőjelben, amit ők kaptak a pénzügy, ugyanaz a hiba érvényes a Ráncsa megyeieknek is. És itt a nagyjain nekik hoztatak a rok. Csak mondom, hogy mennyire két színen dolgoznak. Ha magyar, akkor elvesszük, ha nem magyar, jól van. Tehát itt van, hogy valami van a jogrendünkkel, és itt vannak a gondok. Hogy már 1920 körül elkezdtek különböző kisajátítosságot, amit most megkaptak bizonyos teleken beírva, amit nem vittek véghez, de nem számít, hogy nem vitték véghez, de ott valamikor valaki 1920-ban mondott valamit, hát akkor ott vegyük az ezer magyar embertől ezt a területet. Tehát sajnos, hogy ez nem csak erről szól, mert én azt mondtam itt a kollégáimnak, hogy ez nagyon jól tudjuk, és ugyanúgy idézőjelben Strasbourgig menjünk ebben, hanem itt megtámadták a székelység közbirtokossági vagyonát. Tehát ez az, hogy csak kezdet lesz akkor. Tehát itt megint ugyanúgy vagyunk, mint az elben mondtam, hogy elindított egy visszaállamosítási folyamat, ami nagyon rossz fényt vett ránk románokra, mert azt nem lehet, hogy akkor mondjam, hogy etnikai alapon visszaállamosít.
Szóval van elég nehézség, és van elég rossz hír. Van viszont jó dolog is, mert azért a mindennapoknak a gyűrődése mellett ünnepi eseményekre is sor kerül. Tisztelt Fehér László Ödön, szenátor úr, nagyon neves ez a mai nap, november 27-e, Gábor Áron születésének évfordulója, 204 évvel ezelőtt látta meg a híres székely ágyúöntő ezermester a napvilágot. Önök megelőzték ezt az évfordulót, ugyanis Berecken a közelmúltban Gábor Áron szobrot avattak. Fejezzük be a beszélgetést a sok gond említése mellett ezzel a felemelő ünnepi momentummal. Hogyan élték meg ezt a pillanatot?
Igen, nekünk székelyeknek, Háromszéke, Fejes Háromszékenek Gábor Áron egy olyan jelkép, amit azt hiszem már az óvodás kortól mindenki ismer. Ezt úgy éltük meg, hogy itt van két lelkes fiatal ember, Okos Márk és Jós Gábor Berecben. Berecben vettek egy házat, jobban van, Jós Gábor vette egy házat, és annak tiszteletére, hogy november 16-án 1848-ban hangzott el Sepi Szentgyőn az a szó Gábor Árontól, lészen ágyú, és ugyanakkor, mint ön mondja, november 27-én született. Ők egy szobrot, egy mellszobrot kosztak és avattunk fel a ház előtt. Ezt a szobrot túlítagott Tibor művész készítette, és így ennek a szobor felavatásával ünnepeltem, én is ott voltam és felszólaltam, és én azért emeltem ki ezt a két embert, mert két nem politikus, egyszerű ember, akik egészen Brüsszelig mentek majd el a múltban, a Csogyaszko rendszerben annak érdekében, hogy falugombolást megállítsák. Hát most az előbb említettek szerint most is elkezdődött egy idézőjelbe falugombolás, amit gondolom közösen ilyen emlékekkel meg tudjuk majd állítani. Én köszönöm nekik, nagyon szép dolog, és én gondolom, hogy nem csak mi felső háromszékiek, hanem mindenki szívében, magyar szíve benne van Gábor Áron. Jelentette ezt, hogy lészen ágyú, hát lett is, és megpróbáltuk megállítani az eltiprást itt Erdélyben.
Minél több ilyen felemelő ünnepet, és minél kevesebb gyászos hírt kívánok, és főleg arra koncentrálva, hogy ugyebár a hétvégén amellett, hogy Románia centenáriumi ünnepséget ül, vasárnap advent első vasárnapja lesz, tehát belépünk az ünnepváró időszakba, úgyhogy inkább kellemeset tapasztaljunk, mint keserűt. Tisztelt Fehér László Ödön szenátor úr, köszönöm nagyon szépen önnek, hogy a nagyon szoros programja ellenére rendelkezésünkre állt, és további jó munkát.
Én is köszönöm szépen, és mindenkinek egy szép adventi napokat kívánok. Én ott leszek, és imádkozok az első gyertyagyújtásért mindannyiunkét. Isten segítsen meg mindannyiunkat.